Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
A 19. század második felében és a 20. század első felében a magyar lóversenysport egyik fellegvárának számított Tata. A településen hatalmas versenyistállókat tartott fenn a korabeli gazdasági elit. A lovak által nyert összegek mai összegben mérve milliárdokra rúgtak, miközben a lóversenysport munkát és megélhetést adott családok százainak és a térség gazdasági motorjaként működött. Nem olyan régen látott napvilágot az a kiadvány, amely újabb kutatási eredményekkel tovább árnyalja a tatai lóversenyzés aranykorának történetét. Kik voltak azok a híres trénerek és zsokék, akik vitték a magyar lósport hírnevét, és hogyan tudtak többen is olyannyira gyökeret verni, hogy Tatán is temették el őket. Mai műsorunkban a tatai lóversenysport történetének újabb kutatási eredményeiről is beszélünk. Gergács Anikó vagyok, tartsanak velünk!
A versenyló már nem is számított közönséges négylábú állatnak, hanem valami varázslatos tüneménynek, amelynek patáiban, csak nem azt írtam kezében, a bőség szaruja van, amelyből dicsőség, hírnév és vagyon árad, nem csak a versenyló tulajdonosára, hanem azokra is, akik a versenylóval közelebbi ismerettségben vannak.
Krúdi Gyula írta ezt a 100 esztendős Pesti Lóverseny című művében 1926-ban. Ezt azonban néhány évtizeddel korábban Tata kapcsán is írhatta volna. Tatát az akkori lóversenysport egyik fellegvárának tartott angol település Newmarket után Kis Newmarketnek hívta a szakma, és nem véletlenül. A 19. század második felében egy nemzetközi kolónia alakult ki Tatán, ahol felépült egy egész komplexum is.
Kialakulását Eszterházy Miklósnak, Kentenikinek köszönheti.
Nieselberger Róbert, az Angol-Magyar Lovas Történelmi Egyesület elnöke.
Európai, illetve világhírű lóversenytelepet hozott úgy létre tréningközponttal, és minden, ami ezzel kapcsolatos, ami megalapozta azt, hogy ide tudjanak hozni külföldről olyan kiváló trénereket, dzsokékat, akik utána azt a versenytelepet mondjuk fellendítik vagy üzemeltetik. Az látszik, hogy ez a kolónia, amikor itt telepedett, annyira jól érezték magukat, és olyan jó fizetéssel is rendelkeztek abban a korszakban, hogy kimagasló volt az európai szinthez képest. És csak azt látni, hogy egyre jöttek mondjuk az amerikai dzsokék, az angol dzsokék, a franciák, a belgák, sőt, most már találtunk kutatás a japán zsokét is, úgyhogy vannak itt ilyen világhírű, akár mondhatni most már mai nyelven Forma 1-es versenyzők, de akkor zsokék voltak, teljes mértékben megtalálták itt a számításukat.
Kik voltak az első fecskék?
A leghíresebb zsoki, aki Amerikából ide került, ő Fred Terrell volt. Tehát Fred Terrellnak 2450 győzelme volt, így a leköszönő korszak után rengeteg derbit nyert, közte a Kentucky derbit is megnyerte egyszer, ő is itt volt.
Az amerikai zsoké olyan híres volt, hogy Krúdi Gyula külön írást szentelt neki. 1926-ban a következőket írta róla.
Ha Terrell felvette a versenyt ellenfeleivel, ritkán maradt le. Ha Terrell egyszer előre tudott jutni a viszontagságos futtatópályán, akkor elsőnek érkezett be lovával, még ha a levegőbe kellett azt emelni. Terrell tudott minden szeszélyről, rigolyáról, jó és rossz szerkölcsről, amely a lóban rejtőzködik. Az indiánok között lehettek ilyen lovasok, amikor nagy és dicső nemzet voltak. A becsületessége, bár éppen a zsokékat nem mondják mindig a becsület mintaképeinek, olyan természetes volt, mint bármely egyszerű polgáremberé, akinek gondolata sincs arról, hogy csalni vagy lopni is lehet a világot. Dicsőség, pénz és üzlet vár a célnál a lovasra, de a pénz talán vastagabban tölti meg bugyellárisát az okos lovasnak, ha nem mindig igyekszik lovával legelső lenni. Fred Terrell mindig első akart lenni.
Ami azt gondolom, megint egy kuriózum, az első afroamerikai zsoké, ő Jimmy Wingfield. Kevesen tudják Jimmy Wingfieldről azt, hogy például kétszer nyerte meg a Kentucky Derbyt, 901-be, 902-be, ő például totán 3 évet lakott, mint afroamerikai zsoké, és még orosz derbit is nyert jó párat. Ez a sport életút, ami mondjuk egy-két zsokénál megvan, azt gondolom, hogy tényleg ez Magyarországnak egy kuriózum része.
És mennyire volt feltűnő, hogy egy afroamerikai zsoké indul a versenyeken?
Nagyon feltűnő volt, mert Amerikából azt lehet látni a korabeli iratok alapján is, hogy már volt egy úgynevezett faj megkülönböztetés, tehát ő azért valamilyen szinten üldözött is volt, de itt befogadást nyert, tejbe vajba fürdették. Inkább a tataiak lepődtek meg azon szerintem, hogy egy afroamerikai zsoké van a lovon. Az is egy kuriózum volt, amikor tatán az amerikai zsokék végigmentek a lenge szalmak alapjukkal. Ez egy színfoltja volt itt a városnak, de nem csak annak, hanem itt a magyar lóversenyzésnek is.
Tata mennyire volt befogadó? Vagy ez egy teljesen külön terület volt, teljesen külön kolónia volt, és teljesen külön szabályokkal működtek?
Az angolok azért összetartóak voltak, tehát a tréneri családok, mint a villában is összejártak, tehát délután tartottak, de az amerikai zsokék, akik ide jöttek, azok mind a tréningközpont körül helyezkedtek el, tehát itt laktak. Igazándiból reggel délután edzés volt, tehát rengeteget lovagoltak, úgyhogy minden téren a versenynek áldozták fel az életüket, tehát a szórakozásra itt azért kevesebb idő volt, de Tata ilyen téren befogadó volt, mert hisz 7-8 ezeren jöttek akkor hétvégére lóversenyre Tatára, úgyhogy hozzászoktak a nagy népmozgáshoz itt Tatán.
Ebben a villában, ahol most ülünk, ez Harry Milne nevéhez kötődik, vagy az ő nevét viseli. Ki volt ő?
Harry Milne volt talán a legsikeresebb magyar tréner, most már lehet látni, mert magyarrá váltak, tehát 4-en voltak úgy, akik 1916-ban honpolgári esküt is tettek, tehát ezt is azért kevesen tudják, hogy ők nem angol trénerek most már, hanem a tatai temetőben magyarként nyugszanak. És Harry Milne volt az, aki a sikeresebb volt, tehát Tokiónak a trénere is ő volt, de mellette Kokorói is, de számos olyan versenylói, ami a ő kezei alatt sikerré váltak, és nála volt például Fred Tarrell is, a legjobb zsokékat tudták alkalmazni, és a legelősebb istálórendszer. Ez Tatán a Pécsi Andorhoz és az Ükrisz Báróhoz vonatkozik, ők tudtak abban az időben 60-70 versenylovat tartani, itt Tatán a többi istálló mellett, ami talán a legsikeresebb volt. Milnének még annyit tudok így a keresetéről, amit kikutattunk, hogy éves szinten, ha most nézzünk egy miniszteri fizetést, a miniszterek fizetése, egy éves fizetése 36 ezer aranykorona volt, Fred Milné 575 ezer. Tehát ez egy bődületes szám.
Trénerek hogy viszonyultak egymáshoz? Mert ugye végül is ellenfelek voltak.
Valahol konkurencia volt, de a konkurencia mellett az angol etikettet betartva azt jól lehet látni, hogy például Harry Milne hozta létre a segélyegyletet, ami itt alakult meg Tatán. Ebbe beletartozott az összes zsoké, lovász és tréner, mert nem mindegyik trénernek ment jól. Nem mindenki tudott annyit nyerni és eltartani a családot, ezért kénytelenek voltak egymást is támogatni. Tehát igaz, hogy rivalizáltak, de az jól lehet látni, hogy iszonyatos összetartó társadalmi rendszer volt az akkori angol, illetve zsoké társadalmi rendszer, hogy magukat is erősítve és segítették a gyengébbeket, elesettebbeket, mert voltak lovas balesetek, amihez hozzátartozott az is, hogy utána valaki nem tudott felülni a lóra akár abban az időben egy évig, tehát a családját el kellett tartani. Ilyenkor Milnéjék ezeket a családokat ugyanúgy finanszírozták. Tehát látszik, hogy ez a közösség szociálisan is nagyon jól betöltötte azt a funkcióját, amit ők ezt akkor létrehozták.
Az, hogy egy trénernek vagy egy jockeynak nem ment jól, az mitől függött? A lótól, vagy attól, hogy mondjuk adott esetben volt egy lovas baleset?
Sok mindentől függött ez, de igazándiból azt lehet látni, hogy azért a trénerek a legjobb zsokét alkalmazták a legjobb lovakra. Nyilván a kevésbé jó lovakra voltak azok a zsokék, akik már nem fértek be. Minden istálónál 2 zsoké volt főállásba. A főállású zsoké volt a első számú zsoké, egy évre szerződött ez le egy versenyistálóhoz, és volt egy 2. számú zsoké, aki tulajdonképpen beugró volt, lovagolta a többit, de már nem akkor a versenyeken, de viszont azokon a versenyeken is tudtak úgymond bevételt termelni. De ez a zsoké általában el tudott menni egy másik versenyistálónak is mindig lovagolni. Abban az időben például Fred Milnének az is nevezetessége volt, hogy 3 főállású zsokéja volt, ami nagyon ritka volt.
Nem csak lovas baleset okozhatta azt, hogy egy zsokénak nem ment jól a szekere. Krúdi Gyula 1928-ban vetette papírra azt az írását, amelyben leírta, hogy Szemere Miklós hogyan lett az ország egyik leggazdagabb embere. Szemere Miklósnak volt egy Eltoli nevű versenylova, és volt egy angol zsoké ismerőse, aki szerette a pálinkát, a bort, a táncot és a szép nőket, és többnyire részeg volt. A Szent István napi verseny előtt Szemere ezt a zsokét bezárta egy szobába, hogy józan maradjon a versenyre, ő maga pedig minden vagyonát, sőt még a felvett kölcsönöket is feltette a lóversenyfogadásokon Eltoli győzelmére. A többit Krúdi Gyula így írta le.
Így következett el a ma bizonyos Szent István napja, amikor Szemere úr kivezette lovát a versenytérre. Szabadjára engedte Clemenson zárkájából, aki egyetlen kortyot sem ivott a lóverseny előtt. Kísértett sápadtan, minden tagjában remegve, de tiszta fejjel ugrott a nyeregbe, amikor a Szent István díjhoz csengettek. Eltoli annál vidámabb volt a józan lovas alatt. Nagyot nyerített, szinte kőbálvánnyá merett gazdája felé, amikor a gyepre kiugrott. Az egész Szemere vagyon volt a négy patájára bízva. Színaranyból való patkó kerül a lábára, ha győz. Ha elmarad, akkor pisztolygolyó a homlokába. De Eltoli nem csalt. És nem csalt Clemenson sem. Szinte kísérteties alakban, mint a szélvész felhői rohantak a cél felé, minden verseny lovat és lovast megelőzve. A városban, a tornyokban ötször kondultak meg az órák, mégpedig aranyhangon. Ezen a napon lett Szemere Miklós az ország egyik leggazdagabb embere.
Elkészült egy új kiadvány, amiben gyakorlatilag benne van, hogy a különböző versenylovak mennyit kerestek életük folyamán. Így is elképesztő összegeket lehet látni, hogyha az eredeti összegeket nézzük, de önök ezt beszorozták, megpróbálták a mai viszonyokra valahogy aktualizálni. Milyen számokról beszélhetünk?
Ha most nézzük, és a Kályhától indulunk és nézzük kincsemet, kincsemnek az összes keresetét hivatalosan 298 ezer aranykonorára becsüli a vadász és versenylap. Ehhez mérten tudjuk mindig indítani a bevételeket. Mondjuk Tokiói 697 ezer aranykorona, tehát majdnem megháromszorozta a McDonald közel 800 ezer aranykorona, vagy San Gennaro, ő is 770 ezer koronát keresett, ami tulajdonképpen a mai átszámítások és árindexek alapján milliárdos összegek.
És mitől függött, hogy egy ló mennyit tud keresni?
Általában a legnagyobb bevételű versenyek abban az időben, mondjuk egy királydíj, ami 100 ezer aranykorona volt, illetve a derbi, ezek voltak 100 ezer aranykoronás díjak. A többi verseny most fel lehetne sorolni Szent István díjtól kezdve különböző versenyeket, de ezek 10, 20, 30, 40 ezer aranykorona volt. Tehát itt volt egy tréneri fő feladat, hogy hol indítják el a lovat, vagy mennyire tudják megterhelni egy adott éven belül, hogy mennyire legyen sikeres. Az jó lehet látni, hogy például a Milnék nagyon kihasználták az istállóban akár a 10-20 lovat is, ami keresőképes volt, és ezt tartotta fenn az istállót. Tehát ők ezt nagyon jól tudták működtetni. Mondjuk nézzünk egy Dreher istállót, hiába volt Drehernek 50-60 lova, abból talán egy derbi nyerője volt, egy derbi nyerő ló nem tart el 50-60 lovat. Tehát azoknak a lovaknak, akik benne álltak az istállóban és nem versenyeztek, azokat is meg kellett etetni. Rendeltek költséggel járt, és ez azért látszik, hogy több versenyistálló tulajdonos ebbe belebukott.
Akkoriban, a fénykorában, a kis Newmarket fénykorában hány versenyistálló működött itt?
Hát ha most a nagy monarchia versenytelepét nézzük és a csúcsidőt, akkor a monarchia egész területén a 15 versenyistállóból 12 tatán volt. És ebben a 12-ben például megjelenik olyan versenyistálló tulajdonos, mondjuk egy Robert Labadei, aki a léghajógyár tulajdonos Franciaországban és cukorgyár tulajdonos. Ő akkor a milliárdosok között az első 10-ben talán benn volt, neki akkor volt már 800 versenylova. Nem csak itt Tatán tartotta a lovait, hanem Bécsben, Párizsban, Münchenben, Newmarketben is tartott lovakat, mégis Tatán volt 2-3 évet, itt töltött el, mert itt az akadály lovai, itt szerepeltek a legjobban, és ő itt tartotta, akkor itt volt a legjobb tréner, itt volt akkor a legjobb kiszolgálása az istállójának.
Mit tudott adni ez a térség, ami miatt úgy gondolták, hogy mégiscsak jobban tudnak teljesíteni az itt lévő lovak, mint akik mondjuk Bécsben vannak, vagy Párizsban vannak.
Azt lehet látni, hogy amikor Kentanyiki megtervezte ezt Newmarketté mintára, még Newmarkettől is jobban sikerült ez a versenytelep, mert ez a logisztikai bázis azon kívül, hogy a vasúti szállítást tudták biztosítani, és mondjuk Eszterházinak 6-8 vagon állt erre rendelkezésre, amit bérbe tudott adni. Azon kívül a tatai tómeder például a téli futtatásoknál nem zárt boxokba álltak a lovak, hanem le tudtak menni ebbe a mélyebb szántásos részbe, ahol ugyanúgy lazább talajon tudtak futtatni lovakat. A másik, hogy például már abban a korban megjelent az első rehabilitációs lókórház. Tehát itt mondjuk a leghíresebb gyógykovácsok, a legjobb állatorvosok rendelkezésre álltak, például Alex Vogel, aki alapította a lókórházat.
Említette a lókórházat, meg hogy így gyógyították, talán itt is műtötték a lovakat.
Igen.
De hogy fogorvosként is működtek, mármint hogy lófogorvosként.
A monarchia legeslegjobb lófogorvosa az Harry Milne testvére, Fred Milne volt. Tehát Fred Milnéről csak annyit, hogy Hepps Maryt vette el, tehát Hepps Robert a kincsemidomárnak az egyik lányát vette el. Ő volt a monarchia legeslegjobb lófogorvosa. Volt olyan időszak, amikor egy szombat-vasárnap 100 lónak a fogát gyógyította meg. Minden így összeálltatán. Az mellett mondjuk a napi 300-400 lónak kellett inni vizet. Itt nem is akármilyen vizet ittak, forrásvizet ittak a lovak, úgyhogy naponta forrás vízből korlátlan mennyiség állt a lovak rendelkezésére, és kiváló takarmány. Azt mondom, hogy az összes paraszti rész, akik itt termeltek, azok mind behozták ezeket a takarmányokat, és azok is meg tudtak ebből élni, mert ezeket a lovakat folyamatosan kellett etetni, itatni. Tehát, hogy ez a logisztikai bázis, amikor összejött, akkor talán én azt mondom, meg lehet látni, hogy például Európában vagy a világon is egyedülálló volt. Tehát komplexumban magában.
Említett, hogy az itt élő trénerek, zsokék közül azért jó néhányan felvették a magyar állampolgárságot. És mutatott egy könyvet, hogy mai napig élnek leszármazottak.
Ez csodaszámba megy, mert én azt gondolom, hogy egyesületünk nagyon szisztematikusan dolgozik, és tényleg ritka megtalálni olyan leszármazottakat, akik igazándiból Angliából települtek ide, magyarrá váltak, majd elfelejtették őket többszörösen is. Tehát Alagon és Tatán is rengeteg temetőben nyugvó angol család van, akiről semmit nem tudni. És amikor kikeresünk egy családfát, akkor szisztematikusan, például Kraut Péter kollégám szisztematikusan beazonosítja ezeket a keresztleveleket, és másfél évnyi kutatás után kiderült, hogy Harry Milne-nek az ágából három lány is Magyarországon ment férjhez, és azoknak a leszármazottjaival vettük most fel a kapcsolatot, és megtaláltunk egy leszármazottat, aki épp tegnap volt itt a villában, és rácsodálkozott erre a csodára, amit a ükszülők hoztak tulajdonképpen létre.
Mi lett a lovakkal? Ugye beszéltünk Tokióról, de hát azért ebben a könyvben nagyon sok értékes ló van, amelyek nagyon sokat kerestek.
Igen, ezeket a lovakat, amikor a versenyt befejezték, többnyire akkor vagy a monarchiának volt annyi pénze, hogy Magyarországon bent tartsák ezeket a lovakat, mert azt lehet látni, hogy nem mindig volt az akkori minisztériumnak annyi pénze, hogy ki tudják fizetni ezeket a méneket, vagy megvette a kisbéri királyi állami ménes, és akkor átszállították oda, mint Tokiót, illetve a többi lovat. Ha viszont nem volt annyi pénzük, akkor már a bécsi minisztérium vásárolta meg, vagy a német akkori mezőgazdasági minisztérium, és kikerültek például ezek a lovak akkor akár Nordkirchenbe, Münchenbe, vagy azokra a tenyésztelepekre, ahol tovább tudták őket működtetni, vagy akár Lengyelországba vitték ki a lovakat.
A lovak kapcsán melyek azok a legérdekesebb történetek, amelyek mindenképpen említést érdemelnek?
Csak párat mondok el ezekből a világcsodákból, mert 42 derbényerő ló volt Tatán, de ha most kezdjük az ügető lovakkal, akkor ha nézzük például angol, ami egy angol telivérkanca volt, kétszer nyerte meg az ügető derbit, elsőként a magyar derbit, illetve a bécsi derbit, az akadálylovak között itt van Lady Anne, a háromszoros párdubicei győztes ló, kancaként soha nem teljesítette háromszoros senki, tehát a világcsodája. Ha nézzük Turult, amelyik egy akadály galopló volt, tehát 50-50%-ban 87-szer futott versenyt, mind a 87-szer helyezett volt kincsem, 54-et futott, ő 87-et mindegyikben, és ráadásul mondom, akadálygáton is futott. Akkor ha nézzük például Miss Bentont, az is egy amerikai ügető, ő távhajtásban volt igen sikeres, a Berlin-Tata útvonalat a 816 kilométert 110 óra 12 perc alatt tette meg. És azt lehet látni ebben a különleges fogat versenyben, hogy például el lehetett dönteni, hogy egyes vagy kettes fogat megy valaki. Nyilván, ha egy lóval megy, nagyobb rizikót vállalt, vagy tudja ezt teljesíteni a ló, vagy nem. Ha kettes fogattal megy valaki, akkor pedig ott, ha egyik ló lesérül, akkor kiáll a versenyből. Tehát az a Miss Benton, amelyik ezt teljesítette, itt tulajdonképpen volt benne egy ilyen nagyobb rizikó is, mert egy lóval tudták véghez vinni ezt a csodát, és csak a brakolás volt ebben a 110 órában. Ez egy nagyon könnyű szerkezetű kocsit húztak maguk után, úgyhogy ezt a versenyt ez a ló nyerte meg. Nagyon kevés lóval tudták ezt befejezni, talán 7 ló, ami befutott 35 indulóból.
És a többi ló?
Van 42 ló. Ha nézzük például, Victoria kétszer nyerte meg szintén Pardubicét, 6-szor viszont megnyerte a Frankfurtban a 6000 méteres akadálygátversenyt, ami önmagában is egy csoda, hogy 6-szor minden évben egymás után tudta ezt teljesíteni. Itt abban az időben Svehe János nevéhez fűződik, aki ezeket a legsikeresebb akadálygátlovakat tartotta itt Európában és a világon. Nem volt még hozzáfogható, nem láttam, illetve George Herbert volt akkor ezeknek a trénere. Ezek mindegy istállóban álltak. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy ezek a csoda kancák, csoda mének, akadálygátlovak, akik Pardubicébe, Frankfurtba, Münchenbe versenyeztek, ezek mind itt álltak a tatai versenyistállóba.
És mi lehetett ennek a titka, hogy ennyire jól sikerültek a felkészülések?
Nyilván a sok tréning, különben építettek tataremetességen egy gátakadálypályát, egy úgynevezett militári pályát, vizes árkokkal arra készítette fel a lovakat, hogy akár a Pardubicei nagy 36 akadályos versenyen részt tudjanak venni, ami akkor egy úgynevezett halálpálya volt, tehát ez a lovakat nem kímélte. Tényleg itt szó szerint alig futottak be, volt olyan verseny, ahol csak 3-4 ló futott be abban az időben, és voltak akár zsoké halál eset is, illetve lovakat is a pályán kellett sajnos elaltatni.
Ugye említette itt a beszélgetés során, hogy előfordult, hogy például a lovak ott haltak meg a pályán, vagy ott kellett őket agyonlőni. Mi történt velük?
Galopnál ez kevésbé fordult elő, mint akadálygát versenyeknél, de galopban például Szemere Miklósnak a derbi nyerő konfunkcionáriusza, az sajnos így járt. Na, a derbi megnyerése után történt meg vele az, hogy egy másik ló olyan erősen megrúgta, tulajdonképpen amikor elhaladt mellette, hogy eltörött a alsó lábszára, és a pályán kellett elhaltatni Freudenau-ba. Úgyhogy erről az egy lóról lehet megemlíteni azt, hogy versenypályán temették el. Soha semmilyen más lovat versenypályán nem temettek el. Szemere Miklós a Bécsi Zsoké Klubnál ezt elintézte, és méltó helyre abba az évbe, ahol a ló ezt a sérülést megkapta, ott is temették el. Tehát a mai napig ez a ló ott fekszik azon a pálya szakaszon, azon a pályarendszeren. Különleges haláleset még a Turul nevéhez fűződik. 87 versenyt végig futott ez az acélos mén, 50%-át galopban. Ez a ló a 87 verseny után megvásárolta egy német báró, és ki kellett volna szállítani innen Tatáról ezt a lóat vasúti vagomba. Sajnos ez januárban annyira rosszul sikerült a Turul életében, hogy Prágában a vasúti rakodónál a pályafelügyelő elfelejtette, hogy ez egy lószállító vagon is félre rakták, és mínusz 17 fokban januárban tüdőgyulladást kapott a ló, úgyhogy mire megérkezett Németországba, sajnos halva találták.
A zsókék közül kiknek az élete volt nagyon kalandos?
Most már egyértelműen látható a leg Jimmy Wingfield. Jimmy Wingfield a cári Oroszországba ment ki először, amikor a Romanov családot utolérte a halál. Az ő nevéhez fűződik az, hogy a Romanov versenylovakat megmentette, átvitte ezt Lengyelországba. És itt kapcsolódik már Lubomirski istálló, hogy Lubomirski viszont idehozta a lovaknak egy részét, amit itt Tatán utána itt futtatott. Jimmy Wingfield olyan csodálatos versenykarriert futott be, ami páratlan. Tehát a mostani versenyekhez ezt nem lehet mérni. Tehát egy versenysportoló ma csak egy versenyre készül fel. Az nincs benne a papírjai között, hogy mondjuk egy hónapon keresztül vigyen 30 lovat, amit meg kell menteni. Vagy az, hogy afroamerikai zsokéként menekülnie kell mondjuk a saját nemzeti rendszerétől, akár Amerikából, azért kell neki eljönni, mert nem szívesen látják akár éttermekbe, szállodákba. Tehát a Jimmy Wingfieldnek az életébe egy folyamatos menekülés volt. Ráadásul Franciaországba fejezte be az életét. A 70-es években ott még szállodába sem engedték be. Jimmy Wingfield jelen pillanatban azért Amerikába halhatatlanok múzeumába bekerült, de ez is nagyon későn, holott 2650 versenyt nyert. Több kontinensen derbi nyerő, és alig tudják a nevét. Itt élt Tatán 3 évet. Ezek a világcsodái akkor itt összpontosultak Tatán. Ez volt a, azt mondom, a korabeli Forma 1 mekkája.
Kedves hallgatóink, Regényes Történelem című műsorunk véget ért. Az adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsorban elhangzott irodalmi részleteket Márta Renáta olvasta fel. A gyártásvezető Vancsok György és a zenei szerkesztő Radicsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Gergács Anikót hallottam.